Üdvözlök mindenkit itt a Bölcsek Köve újabb részében. Én Benzsó vagyok, és itt van velem a bátyám Barnabás.
Sziasztok, köszöntök mindenkit. Én is, ez egy podcast, amiben popkulturális műveket elemzünk. A műveknek elsősorban a tartalma és a filozófiája érdekel bennünket. Próbáljuk felfejteni a jelentés rétegeket, hogy a lehető legtöbbet tanuljunk, és hogy közelebb jussunk az igazsághoz, mert hiszen az igazság szabaddá tesz. A mai témánk pedig a videójátékok lesznek, mint egy ilyen tipikus popkulturális alkotás. És a kérdésünk pedig az, hogy művészetnek számítanak-e a videójátékok. Ugye itt rengeteg problémával kell már a legelején megbirkóznunk, mert nagyon nehéz definiálni mindazt, hogy mi az a játék, és akkor azon belül is, hogy mi a videójáték, illetve hogy mi a művészet. Ez már legalább három nagyon nehéz kérdés, de nekem ettől függetlenül a fő kérdésünkről, vagyis hogy művészetek-e a videójátékok, nekem egy kiforrott véleményem van, de először megkérdezném, hogy hogyan gondolkodsz erről te.
Jó van. Nos, nekem, hogy úgy mondjam, nincs ebből a szempontból kiforrott véleményem, vagy végül is mondhatjuk, hogy a véleményem kiforrott, mert elég sokat gondolkodtam erről, de én nem foglalnék egyértelműen állást, ugyanis én úgy gondolom, hogy a játékok tekinthetőnek művészetnek is a művészet definíciójától függően. Tehát attól függően, hogy hogyan közelítjük meg a játékokat, tekinthető művészetnek is, meg valami teljesen más dolognak is. Kicsit, bár ez egy nagyon kocka hasonlat lesz, mint az elektronok a fizikában, ugye, amit attól függően, hogy vizsgálunk, láthatjuk, hogy van hullám természete, vagy viselkedhet elemi részecskeként. Kicsit ilyenek a játékok is, mivel szerintem tekintetjük őket, mint valami művészeti produktumnak, valami alkotásnak, vagy mint egyfajta élménygépnek is szerintem. De majd még jobban belemehetünk abba, hogy végül is milyen módokon lehet megközelíteni a játékot, és kik hogyan próbálják meg definiálni a játékokat.
Te hogyan definiálnád a játékot?
Nos, jó. Én leginkább nem vagyok biztos benne, hogy jól mondom az úriember nevét, mert gondolom, hogy úriember a neve alapján. Tynan Sylvester, tehát T-Y-N-O-N Sylvester, tehát Tynan Sylvester Designing Games című könyvében, ami egy könyv a játék dizájnról, tehát arról, hogy hogyan tervezzünk játékokat. Nem a programozás része, hanem hogy miket vegyünk figyelembe, hogy minél jobb élményt nyújtsanak. És ő neki, mint egy alkotónak a véleményére többet adnék, mint olyas valakire, aki abszolút kívülálló, mivel ő azért jobban belelát, aki csinálja játékokat, hogy végül is hogyan áll össze egy játék szerintem. Én egyszerűen csak vele értek egyet, mivel én is csináltam, vagy csinálgattam, inkább így fogalmaznám meg játékokat. És ő a játékokat egyfajta élménygépnek, illetve hát inkább élménynek definiálja. Tehát a játék tervezőnek a feladata igazából az, hogy élményeket tervezzen, amik érzelmet váltanak ki a játékosból. Tehát ez lehet maga a szórakozás, hogy örülök, hogy mennyire szórakoztató a játék. Nagyon sok játék erre limitálja a kiváltott érzelmeit, de ezen tovább is lehet menni. Viszont ő fontos alapelemként elmondja a könyvbe, hogy ahhoz, hogy érzelmet váltsunk ki az emberből, valami emberi értéknek kell változnia. Tehát például, ha a történetben felrobban egy bolygó, hogyha az csak egy sziklás bolygó a galaxis túl végében, ahol senki nem él, az nem fog túl nagy érzelmet kiváltani a játékosnál, de hogyha azt mondjuk, hogy ez egy bolygó tele városokkal, emberekkel, és úgy robban fel, akkor ezt már van értelme belerakni a játék történetébe, mert ez már kivált érzelmeket. Nyilván nem csak a történettel lehet érzelmeket kiváltani, hanem rengeteg más mindennel, a játéknak a megjelenésével, magával a gameplay-jel, tehát hogy mit csinálunk a játékba, az interakcióval, a zenével, és még rengeteg más elemével a játékoknak, és az is fontos, hogy ezeknek az érzelmeknek nem feltétele az, hogy tudatosuljanak a játékba, ahhoz, hogy ez egy élménnyé váljon. Én leginkább ezzel a definíciójával értek egyet a játékoknak, hogy ezek élmények, és egy élményt akarnak átadni, és ettől a definíciótól nem tekinteném őket. Tehát ha önmagától ettől a definíciótól nem tekinteném őket művészetnek, mivel ha eltörik a karom, az is érzelmeket vár ki belőlem, az is egy élmény, de azért mégsem nevezném azt művészetnek, hogyha valaki eltöri a karomat. Jó, nyilván ez egy kisarkított példa, de szerintem érted, mire gondolok.
Igen, igen. Nagyon sok mindent akar ez a definíció összefogni, de egyébként szimpatikus, hogy érzelmeket vált ki, amik egy ilyen értékváltozásból eredeztethetők, és hogy ő egy élményt akar adni. Na most, rengeteg olyan állítást tehetünk a játékokra vonatkozóan, amik igazak, és akkor egyetérthetünk vele, hogy ez megállja a helyét, de ettől függetlenül nem teljesítik be a játék definícióját, mert akkor azt éreznénk, hogy viszont bizonyos aspektusait kihagyja. Mert azt mondhatnánk elsőről, hogy a játék az egy olyan valami, amit másokkal játszunk. De erre már a videójátékok egy jó példa, mert azt a legtöbb esetben egyedül játszuk. Vagy ott van például a passziánsz, az is egy játék, egy nagyon különleges játék, azt is ugyanúgy egyedül játszuk.
Igen, vagy de a videójátékoknál azért az a többet magunkkal játszás is egy nagyon jelentős része. Tehát olvastam egy cikket a PC World-ökben, mert több részletben közölték, még mindig nem fejezték be a közlését, egy ilyen gamer kutatásról, csak hogy megemlítsem a kutatókat, Király Orsolya és Koncz Patrik készítették, ahol ők több, igazából 6 nagyobb kategóriát fogalmaznak meg azért, hogy miért játszunk játékokkal, és ebből az egyik az együttműködés és társasági igény. Tehát a videójátékoknál azért nem mondanám azt, hogy ez így kiveszik, hogy tehát hogy nem mondanám azt, hogy azért túlsúlyban vannak azok a játékok, amiket egyedül játszunk.
Jó, de én most arról beszélek, hogy a játék
Igen, persze.
És erre mondom, hogy ez, hogy egyedül játszuk, vagy nem egyedül játszik, ez már nem egy jó definíció.
Igen.
Hogyha innen akarnánk megfogni. Akkor onnan is megfoghatnánk, hogy ez szórakozás. De rengeteg minden más van, ami szórakozás. Akkor azt feltételeznénk, hogy egy játékot meg tudunk nyerni. De mondjuk mégiscsak ott van a passziánsz, hogy azt nem tudod megnyerni. Vagy hát nem tudom, mi számítana annak, hogy megnyered a legót
se tudod megnyerni.
Így van, igen. Tehát bizonyos játékok konvergálnak valamerre, van valami céljuk, vagy látod, hogy mennek valahová. Ugye a legtöbb társas játék az ilyen. De akkor itt van, igen, a Lego, az már teljesen más. De elég csak, hogyha felsoroljuk, hogy mennyi minden van, ami játék, és akkor látni fogjuk, hogy mennyire eltérőek ott vannak, akkor a videójátékok, nem tudom, Bioshock, de abban is van egy olyan, ami teljesen más, ez az aknakereső. Akkor a különböző sportok, azok is mind játékok. Hogyha kőpapírollózunk, az is játék. Hogyha társas játékozunk, akkor az is játék. Hogyha állunk egy olyan kövezett padlón, aminek vannak fehér meg fekete kövei, és azt játszuk, hogy a fekete az a láva, és a fehérre kell lépnünk, akkor az is ugyanúgy egy játék. Ha ránézzünk erre a nagy halmazra, akkor azt tudjuk mondani, hogy nem tudjuk megfogalmazni, nem tudjuk definiálni, hogy mi az a játék, de mégis pontosan tudjuk, hogy mi az. Hogyha látjuk, akkor tudjuk, hogy az mi. Itt a dolog, ez majd azért lesz nekem érdekes, mert azt szeretném majd állítani, hogy a művészetek is egyfajta játékot játszanak velünk, és vannak olyan műalkotások, amik kifejezetten erre mennek rá. Akkor szerintem a játék definíciója után rátérhetnénk a művészet definíciójára, mert az ugyanígy egy lehetetlen küldetés. Ott én most nem mennék bele a részletekbe, kettő érdekes elméletet említenék meg. Az egyik az Dickey, George Dickey-nek az intézményi elmélete. Ezt nagyon leegyszerűsítve fogom mondani. Ez egy olyan, tehát a többi filozófikus szöveghez és elmélethez képest nagyon feketévé és fehérré teszi a dolgot, hogy amit a művészvilág elfogad művészetnek, az műalkotás, az a művészet. Ennyi. Ugye itt lehetne mondani, hogy de hát neki nem feltétlenül van igazuk, vagy mi miért tudnák ők, meg hogyha én valamit otthon egyedül alkotok, és nem látja senki, attól én még tekintetem a saját festményemet, vagy a saját versemet műalkotásnak, tehát ez nem zárja le a vitákat, de egy jó eszköz lehetne arra, hogyha mindenképpen le akarnánk zárni
igen,
ezt
igen,
a
mert
vitát.
akkor ez megmagyarázza az ilyen dolgokat, hogy egy kiállított pisszoár az mi a fenétől lesz művészet, azért mert elfogadja a művészvilág annak, tehát ez feketén-fehéren leegyszerűsíti a dolgot, tehát ebből a szempontból ez egy hasznos megközelítés. Nem azt mondanám, hogy helyes vagy jó, de mindenképpen hasznos, hogy ha mindenáron különbséget tudunk tenni, akkor azt nézzük, hogy mi az, ami kanonizált.
Így van. Na de mondok egy érdekesebbet, ami az egyik legjelentősebb művészet filozófustól jött, ez Arthur C. Dantótól. Több kritériumot állít. Az egyik, hogy egy műalkotás az olyas valami, aminek van tartalma, van stílusa, metaforikus, tehát ezt ő úgy érti, hogy nem olyan direktbe kommunikál, mint ahogy mondjuk egy esszé vagy egy újságcikk tenni, hanem úgy, hogy a befogadónak kell értelmeznie, vagy neki bizonyos dolgokat ki kell benne egészíteni, vagy egy háttértudással rendelkeznie kell, hogy az érthető legyen. És a negyedik, az pedig, hogy az értelmezés az művészettörténeti kontextust igényel. Akkor ebből, ami számomra a legérdekesebb kritérium, az a metaforikusság kritériuma. Mert bizonyos műalkotások azt gondolom, hogy ezt csúcsra járatják, azt, hogy egyfajta játékot játszanak a befogadóval, hogy na, ezt tudod-e értelmezni, vagy nem, hogy ez nem olyan, mint mondjuk egy Leonardo festmény, hogy ránézel, és akkor a tartalma az már eléd tárul, hanem muszáj, muszáj a befogadónak is gondolkodnia, kvázi íróvá válnia, hogy tudja, hogy mondjuk az egyes meg a kettes jelenet között mi történt. Umberto Eco beszél ilyen művekről, ezeket hívja nyitott műveknek, ami a befogadó kreatív önállóságát, aktív részvételét igényli, az interpretáció során. Mert hogy, és szerintem ez egy nagyon fontos valami, hogy azt állítja, hogy nem egy adott jelentése van a műveknek, hanem egy jelentés mezőben vannak valahol. És akkor mi abban próbáljuk őket elhelyezni. És azt gondolom, hogy amikor ilyen nyitott művekről beszélünk, klasszikus példa erre mondjuk Antonioni filmjei, akkor ezek is egyfajta játékot játszanak velünk. De itt gondolatunk, hát legtöbbször kortárs művészeti alkotásokra szerintem. De hogyha jó indulatúan belegondolunk, akkor nem csak ezek a nyitott művek játszanak velünk játékot, hanem valamennyire minden műalkotás is. Nem, amikor próbáljuk elemezni,
Persze.
akkor az valamennyire...
Persze, erre a legjobb bizonyíték ez a műsor, amit itt csinálunk igazából. Tehát meg lehet nézni, meg lehet hallgatni az előző részeket, és abból kiderül, hogy mennyi teret engednek maguknak a művek, hogy beszélgessünk róluk, és elfilozofáljunk rajtuk.
Így van, igen. Pedig mi nem... Mi alapvetően popkulturális művekről beszélünk, amiket nem tekintek a szónak az én ekkó értelmében nyitott műveknek.
Igen.
Vagy csak nem állítom azt, hogy minden műalkotás nyitott mű is egyben. És én valamennyire ezt szeretném állítani, hogy minden műnek egyfajta lehetőség mezeje van. Vagy azt mondom, hogy aminek ez nincsen, vagy aminek túl kicsi, az akkor már egy szegényes műalkotás. Akkor az, amire azt mondom, hogy egy ilyen prédikáló mű. Most bocsánat, kérek, mert a Szentek Élete sorozatból is vannak jók, de szerintem az tipikusan ilyen, ami ilyen tanmese, el akar valamit mondani, és itt azt érezzük, hogy ettől a művészeti értéke az csökken.
Igen, mert a művészetnél... Na mindegy, csak ennyit akarok hozzáfűzni, hogy ezzel egyet tudok érteni, mert a művészethez legalábbis számomra mindig hozzátartozik az, hogy befogadóként én mit élek át, és aztán ahogy gondolkodom a művön végül hova jutok el, vagy hova helyezem magamat, magamban ezt az egészet, úgyhogy ezzel egyet tudok érteni.
Így van, és ahogy mondjuk egy ilyen videójáték világában szeretünk néha barangolni, ugye bizonyos játékok ezt megengedik, hogy a küldetésedet kicsit ott hagyd, és akkor menjél csak a faluban. Például erre van is valamilyen kifejezés.
Mire gondolsz, a free roamingra, vagy?
Na, lehet, hogy erre... Na mindegy, tehát, hogy néha szeretjük ezt az élményt a játékok során, és azt gondolom, hogy valamennyire szeretjük ezt a műalkotások során is, csak akkor nem a, nem tudom, a játék világának az elképzelt falujában barangolunk, hanem így az értelmezési lehetőségek között, az értelmezési lehetőségek világában barangolunk. Na, nekem egyébként, most egy kicsit személyesebbé tegyem a dolgot, erről írtam a BA szakdolgozatomat, és akkor nagyjából itt szeretném lezárni azt ennek az összefoglalását, akkor egyébként az Inside című videójátékról írtam, amit majd még mindenképpen megemlítek, és azt úgy elemeztem, mint hogyha egy nyitott mű lenne. És ezt a kérdést, hogy a videójátékokat műalkotásoknak tekinthetjük-e, ezt így ilyen direktben talán nem érintettem, és azóta egy ilyen hiányérzetem van, hogy de én szeretnék erről mondani valamit, ezért is fontos nekem most ez az adás, hogy most ezt a hiányt eltüntessem. Mert ez, amit most mondtam, ez egy kicsit így elmossa a dolgot, nem? Hogy azt mondjuk, hogy hát nehéz megfogalmazni mi azt, hogy játék, nehéz megfogalmazni mi azt, hogy művészet, a videójátékok művészetnek tekinthetők-e? Hát nem tudjuk, de milyen érdekes, hogy végül is a művészet is egyfajta játék, és a videójáték is egyfajta játék, és így tulajdonképpen így mégiscsak össze tudjuk mosni a kettőt. Lehet, hogy nem mindkettő. De mindkettő játék.
De végül is egyébként nem úgymond lényegtelen, hogy művészetnek tekintjük-e a játékokat, vagy sem, hiszen úgyis az számít, amit mi átélünk a játékoknál, és amiket átélünk miatt, amivel többek leszünk általuk esetleg, és nem az, hogy most hova soroljuk be őket kategóriailag. Tehát ebben például én szerintem hajlok arra, hogy egyetértsek Ian Bogosztal, aki ilyen videójáték kutató, aki a How to do things with video games című könyvében egyik fejezetében ír arról, hogy művészetnek számít-e a videójáték, mint műfaj, vagy médium. És ő azt írja, hogy szerinte ez egy olyan vita, amit úgymond hanyagolni kéne már, és inkább arra kéne fókuszálni, hogy a játékokat egy magasabb szinten elemezzük, és hasonló filozófiai mélységekbe vigyük el őket, mint a filmeket.
Hát én nem értek egyet ezzel a kijelentéssel, egyrészt azért, mert a kettő nem zárja ki egymást. Hát gondolkodhatsz arról, hogy a videójáték művészete, és közben elemezheted filozófiai szempontból a videójátékokat, és szerintem nagyon jó művek is születtek ebben a Video Game Studies műfajában. Van Jesper Juhls, vagy Jesper Juhls, nem Dán fickó, nem tudom jól kiejteni a nevét. Általában skandinávok. Ott van Franz Mayra, Esper Arzett. Most csak, hogyha valaki utánuk akar nézni, majd leírjuk a videó leírásában a nevüket pontosan. De attól még, nem tudom, engem filozófusként érdekel ez a kérdés, meg szerintem egy valid kérdés. Szeretjük tudni a dolgokról, hogy azok így szeretjük néven nevezni a dolgokat, és ezért... Ezért lehet, hogy nem ez a legfontosabb kérdés a videójátékokat illetően, de attól még egy fontos kérdés. És akkor én most állásfoglalnék. Én azt mondom, hogy a videójátékok azok művészetnek tekinthetők.
Na, ezen felett én meglepődök, mivel te emlékszem, hogy évekkel ezelőtt erről vitatkoztunk, és akkor... Én még azt hallottam, hogy művészetnek tekinthetők, te pedig azt, hogy nem. Most arra úgy tűnik, hogy kicsit megváltozott ez a dolog, mivel te állítod azt egyértelműen, hogy művészetek. Én pedig azt mondom, hogy hát nem tudom, attól függ. Úgyhogy...
Hát figyeld, nem baj, ez a... Ez jó, mert ez azt jelenti, hogy fejlődtünk, vagy legalábbis változtunk az évek során, és hogyha változtunk, az a fejlődésnek a lehetőségét már magából rejti. Onnan indulok ki, hogy szerintem régebben, amikor erről véleményt akartam fogalmazni, akkor egy ilyen nagy halmazként tekintettem a videójátékokra. És mint ahogy az előbb is a definíció... vagy a definiálás problémája során is valahogy azt mondtuk, hogy nem vezet túl sikerre, amikor a dolgokat így egy ilyen halmazba nézzük. Uh-huh. Vagy hogy akkor nehéz eldönteni a dolgokat. És aztán sokat gondolkoztam azon a videójátékon, amit elemeztem a szakdolgozatomban, az Inside-ot. Uh-huh. És valahányszor eszembe jut, akkor azt gondolom róla, hogy szerintem az egy műalkotás. Én például az Inside-ot egy műalkotásnak tekintem. És
ezzel egyet tudok érteni egyébként.
Bizonyos értelemben meg a Telltale-nek is ezt a Batman-es játékát is műalkotásnak tudom tekinteni, függetlenül attól, hogy mennyire kritizálják, vagy mennyire nem. És... azért is térek rá a Telltale-re, mert ott már szinte elmoshatatlan a különbség a Telltale videójátékok műfaja, azokra gondolok, ahol megy egy történet, mint egy film, és akkor a játékosnak feltesz a játék kérdéseket, és az alapján eldöntheti, hogy a karakter épp mit fog tenni, vagy épp mit fog mondani. Annyi ilyen klasszikus videójáték elem van benne, hogy pár gombot meg kell nyomni az ilyen verekedős.
Meg néha kell sétálgatni a szobákba, és így nyomokat gyűjteni, vagy egy körülbelül ilyesmi, de egy nagyon ebbe a point and click dologba, meg ezekbe az úgynevezett quick time eventekbe, ahol ugye a harcoknál nyomogatni kell a gombokat, kimerül az interakció. És na mindegy, folytasd a gondolatodat, és aztán majd hozzáfűzöm utána, amit hozzá szeretnék fűzni.
Jó van, tehát azt gondolom, hogy ez egy videójáték, ezzel nem szoktunk vitatkozni. Ott van emellett a Black Mirror-nak az egyik epizódja, ami szintén interaktív lett. És azt pedig, mint egy Black Mirror epizód, arra azt mondjuk, hogy ez egy sorozat epizód, ez a filmművészet kategóriájába tartozik, és következésképpen azt mondjuk rá, hogy egy műalkotás. De a kettő között, tehát mondjuk egy Telltale videójáték, meg egy interaktív Black Mirror epizód között szerintem nagyon lényegi különbség nincsen.
Igen.
Megcsinálhatod mindkettőt különböző színvonalon, de szerintem itt elmosódik a határ. És hogyha egy film nem veszít az értékéből, vagy nem veszíti el a művészeti státuszát attól, mert interaktív, akkor az azt jelenti, hogy az interaktív az nem egy olyan tulajdonság, ami kizárja azt, hogy valami művészet legyen. De ezek a nyitott művek is mint ezt mutatják. Meg szerintem biztos egy csomó képzőművészeti alkotás van, ami interaktív. Szerintem, hogyha bemegyünk valamikor, amikor már lehet menni a Ludwig Múzeumba, akkor lehet, hogy van ott olyan műalkotás, ahol ilyenek vannak, hogy ezt tedd oda, vagy állj ide, vagy állj oda, nézzél bele, stb. Ezek is interaktívak, szerintem. Most visszatérve, valahányszor gondolkozok az Inside-on, akkor azt kell mondanom, hogy ez művészeti értékkel bír. Uh-huh. Még akkor is, hogyha nagyon nehéz elmondani a történetét. És hát végső soron szerintem a videójátékoknak a operál mindenképpen művészeti elemekkel, vizualitással, zenével, stb. És végső soron ez is a történetmesélés egyik műfaja.
Jó, mondd el, és aztán majd reagálok rá.
És nem tekintünk minden történetet művészetnek vagy műalkotásnak, mert hogyha én egy anekdotát elmesélek valakinek a családomban, akkor attól az még nem lesz műalkotás. Uh-huh. De attól még a művészetek egy jelentős része az történet, és a művészeti értékét a történetnek tulajdonítjuk, meg annak a módnak, ahogyan a történet prezentálva van. És a videójáték is prezentál egy történetet valamilyen módon. Interaktív módon, de azt mondtuk, hogy az, hogy interaktív, az nem veszi el azt tőle, hogy művészet legyen. Tehát azt gondolom, hogy ha megfelelő módon van megkreálva egy videójáték, akkor az művészet lesz. Tehát, hogyha olyan története van, uh-huh. és az eléggé metaforikusan van elmesélve, és a vizualitása meg a megjelenése megüt egy adott színvonalat, akkor annak művészetnek kell lennie. Ettől függetlenül nem lesz szerintem minden videójáték művészet, mint például az aknakereső, az is, meg a Tetris per definíció, ja, azok is videójáték. De nem lesznek. Úgyhogy én nekem most ez a véleményem erről a dologról.
No, ezzel én igazából egyet is tudok nagyjából érteni, tehát, hogy nem minden játék művészet, de vannak olyan játékok, amik a művészet kalap alá vehetőek, hogy így fogalmazzak. Tehát ezzel abszolút egyet tudok érteni, és igazából jó is, hogy csináljuk ezt a részt, mert ezt amiket mondtál, ezzel szerintem most nekem is kicsit kitisztítottad ezzel a látásomat. Igazából ez egy újabb nézőpontot ad a játékokra. Tehát egy lehetőséget teremt arra, hogy mélyebben kritizáljuk őket. Tehát, hogy ezt a vitát végre úgymond lezárjuk, hogy művészete a játéke, vagy sem. Grant Taverner, ha jól mondom a nevét, írt egy könyvet még 2009-ben, The Art of Video Games címen. Három ilyen megközelítési módot emel ki a játékokhoz kapcsolódóan, meg aztán, és aztán, hogy azok ugye hogy definiálják a játékot, és aztán ő nyilván a könyvben megalkotja a sajátját, hogy ő miért tekinti a játékokat művészetnek, és hogy, de stb. Na mindegy, most igazából én azt emelném ki, hogy az Egyik ilyen, e közül a három fő közül, azok a narrativisták, akik szerint nagyon dió héjban megfogalmazva a játékoknak a művész értékét, az ugye a története képviseli, vagy legalábbis ez lenne a játékok fő feladata. Ugye vannak aztán még a ludologisták, akik a játékokat, mint videójátékokat, mint effektív játékokat tekintik, tehát mint például egy ilyen Tetris, meg vannak az interaktív fikcionalisták, vagyis hogy a játék az egy interaktív fikció, mint például a Flight Simulator, ahol te nem vagy igazából egy pilóta, és mégis azt teszed, mint a pilóta lennél, de egyetértek veled, hogy leginkább ez a narrativista elmélet enged teret arra, hogy a játékokba elkülönítsük azt, hogy mi az, ami művészet, és ami miatt művészetnek tekinthetők a játékok, és melyek azok a játékok, amik nem. Mert különben a többi definíció, az, ami arra vonatkozik, hogy miért művészet a játék, tehát nem önmagában a játék definíciója, hanem hogy miért művészet a játék, az különben ugye beengedne, vagy olyan játékokba is bele kellene gondolnunk, mint például ezek a Fortnite, FIFA, vagy Need for Speed, meg stb. Vagy például ugye, amit mondtál, aknakereső, vagy a számítógépen a sakk, amit azért nem hívnánk már művészetnek. Viszont amit mondtál, hogyha azt nézzük, hogyha egy játék egy történetet mond el, a saját művészi eszközeit használva, és nyilván aztán a többi műfajból is merítve művészi elemeket, mert a játék nagyon sok rétű, sok mindent hoz össze, akkor tekinthető művészetnek, és ezzel eljuthatunk egy magasabb szintű játék kritikára, ahol nem aszerint fogunk már kritizálni egy játékot feltétlenül, hogy mennyire szórakoztató, bár nyilvánvalóan ez sem egy elhanyagolandó dolog, mert szórakozni is jó, és az aknakereső is tud jó lenni, de ha egy művészi boldalról nézzük meg, hogy mik azok a játékok, amik miatt azért érdemes játszani, mert te egy művészi élményt szeretnél átélni.
Így van, szerintem jól megfogalmaztad, ugye az a lényeg, hogy ne ilyen nagy általánosságba fogalmazzunk, hogy a videójátékok művészeteke, mondjuk azt, hogy bizonyos videójátékok azok művészeteke, ugyanúgy, mint ahogy a filmek közül is nem mindegyik film művészet, persze, vagy műalkotás, például a reklámfilmek.
Igen, igen.
Azok is, hogyha csak mind jelenség nézed, az is olyan, mint egy film, amire, hogyha egy ilyen bölcsész definíciót akarok mondani, a film az audiovizuális folytonosság. Tehát mind a Casablanca, meg a Keresztapa, meg a Jumanji film, meg egy akármelyik reklámfilmre mind-mind igaz, hogy ez audiovizuális folytonosság. De a reklámokat nem tartjuk művészetnek. Annál még a Jumanji filmet is sokkal inkább tartjuk művészetnek. A Casablanca meg a Keresztapa művészi értékét pedig nem szoktuk megkérdőjelezni.
Már megtehetnék.
Úgyhogy, de megtehetnék. Tehát szerintem fontos, hogy disztingváljunk, hogy
igen,
ami igaz az Inside-ra, annak nem kell feltétlenül az aknakeresőre, vagy a Need for Speed-re is igaznak lenni.
Igen, igen, igen. Ezzel abszolút egyet tudok érteni, és akkor ezáltal tényleg eljuthatunk egy olyan szintre, hogy a játékokon is megkülönböztethetjük úgymond a magas kultúrát, ahova mondjuk elhelyezhetjük az olyanokat, mint az Inside, vagy a Bioshock, meg a Bioshock Infinite, meg a Metal Gear, meg ilyenek, tehát ami jelentősen hozzájárulna ahhoz, ahonnan ugye ez a játék művészete vita ered, ami szerintem ugye leginkább abból jön, hogy nyilván, hogy valahova kategorizáljuk már ezeket a játékokat, meg másrészt az, hogy vegyük komolyan is a játékokat, mert szerintem ez is problémát okoz sokaknak, hogy hova helyezzék magukat a játékok, hogy hova helyezik magukban a játékokat. Egyszerre vannak ilyen nagyon gyerekes játékok, vagy akár ilyen nagyon felnőtteknek szóló játékok, amik magas kulturális színvonalat tudnak képviselni.
Így van, de ugyanez elmondható most megint csak a filmekre, hogy ugyanúgy vannak szappanoperák, meg vannak Godard-filmek.
Igen, tehát... és egy szappanoperára nem mondanád azt, hogy hát ez milyen mély művészet, meg micsoda magas kultúra, mert egy... Hát nem tudom, tehát, hogy inkább nézem a fű növését, mert az magasabb kulturális élmény nyújt, mint egy átlagos szappanopera.
Igen, azt viszont szeretném hozzátenni, hogy nem úgy akarok állni én legalábbis a videójátékokhoz, mint interaktív filmek, vagy hogy...
Persze, igen.
Mint egyfajta filmek, mert az, hogy benne döntéseket kell hozni, meg hogy a játékos maga is egy karakter, ez egy plusz dimenziót hoz bele, ami ugyanúgy hozzá tud adni a művészi értékéhez. Érdekes volt, hogy említetted ezt a ludológiát, meg a narrativitást, mert én ezzel úgy találkoztam, mint annál a vitánál, amit akár egy álvitának is tekintetünk, hogy hogyan kell elemezni a videójátékokat. Uh-huh. Mert sokan úgy álltak hozzájuk, mint szimplán narratívákhoz. Uh-huh. És akkor mint akár egy ilyen irodalmi alkotást elemezték. És őket hívták ki idézőjelben azok, akik a ludologisták, vagy ludológusok, akik a ludológiát képviselik, hogy a narrativitás az csak az egyik szempontja a videójátékok elemzésének, és néhány helyen, ahol nincs is narratíva, elhanyagolható, mert többféle szempont van, mint például, hogy a játékos mennyire befolyásolja az eseményeket, és hasonlóak. Úgyhogy szerintem ez az, amit fontos észben tartanunk akkor is, amikor mint műalkotásként tekintünk rájuk, hogy nagyon sok dimenziója van egy videójátéknak, és ez mind olyan, ami hozzátehet a művészeti értékéhez, akkor, amikor egy olyan videójátékról beszélünk, ami műalkotás is egyben.
És ebben a narratívitásban milyen szerepet játszik akkor mondjuk az interakció?
Ez hozzá tud adni a művészeti értékéhez. Például, mert olyan morális döntéseket kell hoznod. De azt gondolom, hogy amin csak interakció van történet nélkül, az nem tud műalkotás lenni. Mert hogyha én neked felteszek morális kérdéseket, meg felteszek neked ilyen filozófiai problémákat, mint ugye a villamos problémája, hogyha jól fordítom, hogy na meghúznád-e a váltót, vagy sem. Ez nem lenne művészet, hogy én ilyen kérdéseket felteszek neked, pedig ez teljesen interaktív, és moralizálunk benne. Azt gondolom, hogy a történet az, amitől egy művészet, vagy egy videójáték művészetté tud válni, az adja meg a művészi értékét, és az interakció az hozzá csak egy plusz, és az interakciónak is a művészi értékét az adja meg, hogy milyen viszonyban áll a történettel. Mert például, hogyha morális döntéseket kell hozni, ez hozzáad a művészi értékéhez, de mondjuk az, amikor egy teltijátékban neked kell verekedni, az nem ad hozzá a művészi értékéhez, szerintem. Mindenki játszol nyugodtan azzal a játékkal, amit akar, és közben buzdítunk arra mindenkit, hogy gondolkodjon el azon, hogy ez vajon művészete vagy sem, és szerintem az intuícióink jó irányba visznek.
Igen, ezzel egyet tudok érteni, hogy igazából nem is feltétlenül az a lényeg, hogy minden játékról kimondjuk azt, hogy ez művészete vagy sem, hanem hogy elkezdjük egy ilyen oldalról megvizsgálni, hogy mint művészeti alkotás megállja-e a helyét. És akkor rájövünk mondjuk, hogy egy csomó játék nem. Ettől még nem mondjuk azt, hogy ne játszunk velük senki, mert attól még a játékélményük lehet nagyon jó, és lehet nagyon élvezni őket, meg ezek a morális dilemmák is mondjuk egy ilyen stratégiai játékban lehetnek jók, vagy lehetnek egy szimpla menedzselős játékban valakinek élvezetes a menedzselés, tehát ettől még a videójátékok...
Sokat lehet tanulni is belőlük, mind a lexikai tudásunkat is növelheti, mondjuk egy világháborús játék, meg a stratégiai képességeinket.
Persze, tehát
Úgyhogy...
játszani nem feltétlenül egy felesleges időtöltés, viszont fontos, hogy milyen játékokkal töltsük az időnket szerintem, mint ahogy az is, hogy milyen filmekkel, vagy könyvekkel, vagy bármivel, amivel az időnket töltjük, mert meg kell találnunk azokat a fontos kritériumokat, amik szerint vizsgálhatjuk, hogy egy játék az méltó-e arra, hogy rövid életünkből órákat töltsünk-e vele, és ebből egy szempont vagy olvasat lehet az, hogy a művészi értéke, hogy van-e akkora művészi értéke, hogy játszak vele. Ha nincs, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ettől függetlenül ne játszak vele, mert lehet, hogy más olyan értékeket viszont fel tud vonultatni, ami miatt érdemes vele játszani.
Így van. Hiszen az vagy, amit megeszel, úgyhogy figyelnünk kell arra kulturális termékekből is, hogy miket fogyasztunk.
Nos, na köszönöm neked, hogy megcsináltuk most ezt a részt, mert igazából ahogy researcholtam a dolgokat, nagyon sok ambivalens nézet fogalmazódott meg bennem a játékokkal kapcsolatban, és nem tudom, lehet, hogy most az lesz mindenkinek a véleménye ezután a rész után, hogy én egy nagyon könnyen meggyőzhető ember vagyok. De amit elmondtál, én azzal abszolút egyet tudok érteni, és így szétoszlattál bennem pár, egy kicsit világosságot tudtál gyújtani néhány helyen a fejembe, hogyha így fogalmazzuk meg. Úgyhogy szerintem filozófus hivatásodnak ma eleget tettél.
Köszönöm. Nagyon jól esik.
Igen, ugyanis tényleg ez most egy nagyon konstruktív beszélgetés volt számomra, mert tényleg úgy érzem, hogy a véleményem nem... hogy jó, oké, megváltozott a véleményem, de ez igazából annak a kibővülése volt. Tehát most már nem azt mondom, hogy hát attól függ, hogy hogyan elemezzük a játékokat, hogy művészete, hanem az attól függ, hogy elemzés után azt mondjuk, hogy ez művészete vagy sem leginkább, vagy érted? Tehát, hogy támasztottunk ennek egy kritérium tartományt, vagy egy gondolkodásmódot.
Kritériumokat,
igen. Igen, hogy mi alapján elemezhetjük művészetként, és ha megállja alkotásként a helyét, akkor onnantól tudjuk mondani rá, hogy művészet. Úgyhogy igen, ezért ezt nagyon köszönöm neked, és remélem, hogyha nem is sikerült mindenkiben minden kételyt szétoszlatni, vagy vannak, akik abszolút nem értenek egyet velünk, akkor amelyik felületen hallgatnak minket, vagy néznek minket, akkor hagyjanak egy kommentet, a YouTube videóknál ott mindig lehet kommentet hagyni, úgyhogy ha más nem, akkor nyergeljetek át YouTube-ra, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, és reméljük, még hogyha nem is értetek velünk egyet, vagy nem teljesen, de legalább tudtunk valami új nézőpontot adni nektek, és legalább elgondolkodtattunk titeket erről a témáról. Úgyhogy így van, köszönjük nektek, hogyha végighallgattatok bennünket, jövő héten pedig újra jelentkezünk. Mi Benjo és Barnabás voltunk, sziasztok!
Sziasztok!